Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, jubiláte vasárnapjának az alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 16. fejezet 16. versétől kezdve a 23. versig. Jézus ezt mondja: egy kis idő még, és nem láttok engem. De ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát: mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömöteket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ezek a tanítványok sok mindent hittek, sok mindent vallottak, de mégis olyan bizonytalanok voltak. Azért, mert nekünk nagyon sokszor nehéz hinni, ahogyan az énekben is elénekeltük, mi az, amit hiszünk, és mégis olyan bizonytalanul énekeltünk, mert nehéz az ének. És nehéz dolog hinni is. Jézus készül elmenni, és azt figyeljük meg most a mai istentiszteleten, hogy hogyan mond búcsút. És hozzuk párhuzamként azt, hogy mi hogyan szoktunk búcsút mondani. Nem csak a végső búcsúra gondolok, amikor el kell engedni a hozzánk legközelebb állókat, hanem arra is gondolok, amikor naponta búcsút veszünk egymástól. Arra is gondolok, hogy a mai napon hogyan fogunk egymástól elbúcsúzni, ahogyan elmegyünk a templomból. Hogyan mondjuk majd azt, hogy erős már a mi Istenünk? Hogy tudom, hogy valóban az, valóban erős már, aki az előttem álló héten meg fog tartani, ahová lehet, be lehet menekülni, mint egy várba. Meg fog tartani a családi problémákban. Meg fog tartani a munkahelyen. Meg fog tartani a tanyán. Vagy bárhol, ahová hív bennünket a munka, a kötelesség. Egy biztató mosollyal búcsúzunk-e el egymástól? Vagy egy reggeli búcsú, amikor a család közösen indul. Hogyan történik? Hogyan engedjük el egymást? Gyerekeket, unokákat, házastársat? Vagy az esti jó étköztönés? Hogyan történik? Hogyan zajlik? Van-e benne valami biztató? Hogy bár sok a gond, de minden örömre fog fordulni, csak bízzál. Megvan-e ez a perspektíva, ez a kilátás bennünk, ami Jézusban megvolt? Ezek a búcsú pillanatok, ezek mind-mind jelzik azt, hogy milyen lesz majd a legvégső búcsunk. Hogyan fogunk egymástól végleg búcsút venni? Az egyik, amit megtudunk a búcsúzásról, az igéből, hogy vajúdáson megyünk át. Vajúdáson. A szülő-nő fájdalmaihoz hasonlítja azt az időszakot Jézus, amelyen keresztül kell mennünk. Igen ám, de milyen az? Teszem felén egyszerű lelkész apa a kérdést. Milyen az? Úgyhogy segítséget kellett kérnem. Gondoltam, hogy nem adom alább, egy olyan asszonyhoz fordulok, aki 4-szer szült. Úgyhogy meg is kérdeztem a feleségemet, hogy milyen az. Nem, mintha nem lettem volna mellette, de az érzés azért mégiscsak az övé volt. Még akkor is megkérdeztem, hogyha ő ezt úgyis sokszor elmondta már. És elmondta, hogy hát az olyan, hogy úgy érezte, mintha meghalna nyomban. Amikor másodszorra szültünk, akkor nagy összevisszaság volt a kórházban, valami átépítés volt, egymás hegyén hátán voltak a szülőnők, a szülőszobánkban egy másik asszony is szült, és akkor halljuk a paraván mögül, hogy mondja az orvosnak, hogy soha többet! Orvos bölcsen mondja, asszonyom, ezt nem itt kell eldönteni. Szóval, miután megtörténik ez az óriási megpróbáltatás, ez a nagy fájdalom, amikor kicsúszik az embernek a szán még ilyesmi is, hogy soha többet, utána mégis az történik, hogy elfelejti az anya a fájdalmát. Valóban olyan örömet okoz a gyermek, hogy utána félreteszi és vállalja a következőt. Hát ilyen egy anya. Vállalja a következőt, és akkor döbben rá megint, hogy hát megint ugyanabban a helyzetbe kerültem. Megint ugyanaz a fájdalom, megint ugyanaz a kibírhatatlan. Hiába élte már át. De talán igaz, nem akkor kell eldöntenünk az életünknek a nagy-nagy kérdéseit, amikor elgyengülünk, amikor benne vagyunk a nagy-nagy fájdalomban, veszély az, hogy bizony akkor döntünk Isten hitről, nagy-nagy kérdésekről, amikor benne vagyunk a nagy-nagy nehézségben. A tanítványok sem akkor döntöttek, amikor benne voltak ebben a lelki vajúdásban, hanem előtte döntöttek Jézusról. Előtte hívta őket Jézus a követésére. És igaz, hogy meginoktak, keresztül mentek a nagy-nagy vajúdáson, de utána ismét döntöttek. De nem a mélybe depresszióban, hanem akkor, amikor együtt voltak, és a Szentlélek megjelent, és örömöt okozott nekik, akkor döntöttek újból Jézus mellett a feltámadást követően. És Jézus hittel van az irányukba, bízik bennük. Miket olvasunk? Azt olvassuk, hogy látni fogják, látni fogtok. Bízik abban, hogy látni fogják őt, fel fogják ismerni. Örülni fog a szívetek. Erről is meg van győződve. Benne vannak a vajúdásban, a nagy-nagy fájdalomban, de mégis örülni fog a szívetek. Aztán még ezt is olvassuk, és ezt az örömet senki el nem veheti tőletek. Ezt is tudja Jézus. A vajúdást persze a körülöttünk élő emberek, amikor benne vagyunk a vajúdásban, a lelki vajúdásban, a körülöttünk élő emberek látják. És lehet, hogy rossz akaratú, cinikus emberek is látják. És talán elkezdenek szurkapiszkálódni, hogy na hát ez a hívő mit nyögdécsel. Hát hívő, hát imádkozzon, mondták egy asszonynak, amikor elmentem neki úrvacsorát adni, és felfekvései voltak, és nagy fájdalmai voltak, és akkor szomszédasszony, aki nem volt hívő, megszólta, hogy mit nyögdécsel, imádkozzék. Hát igen, látják a vajódást rajtunk az emberek. Válhani kell. Ezt így mondja Jézus, hogy a világ örül. A világ örül. Milyen a világnak az öröme? Még több kell neki. Mindig újabb, valamit elér az ember, és utána még több kell. Aztán elérjük azt is, örülünk neki, de utána az öröm csökken, még több kell, hogy megint örüljünk. Ez az öröm olyan, ami kívül van. Olyan, mint a rúzs, vagy a púder, vagy a smink. A legkisebb bosszúság letörli. A pillanatnyi tudatunk vidám, tehát most lélektani nyelven megfogalmazva, a pillanati tudatunk vidám, de a tudatalattinak a mélyebb rétegei azok szomorúan. Szomorúan, bizonytalanul élnek bennünk. Szomorúak, bizonytalanok vagyunk, hiszen maga a halál ténye megkérdőjelez mindent, mindennek az értelmét megkérdőjelezi. A hívő is lehet szomorú. A hívő is lehet bátos, kedvetlen, vagy sőt, még morcos is lehet. De a különbség az, hogy itt ez a púder, ez a smink, a morcosság. A pillanatnyi tudata morcos, haragos. De belül a tudat alatti mélyebb rétegek örömmel vannak átitatva. Mert íme új jött létre, mondja Pál apostol. És aztán szépen le lehet törölni a púdert az arcunkról. A lényem mélyén biztonság van. Biztos abban, hogy örök kapcsolata van az Istennel. Hisszük bűneink bocsánatát énekeltünk. Testünk feltámadásában. Hogy utunk végén minket vár. Hát ez van benne a hívő emberben, ez a bizonyosság. És lehet, hogy menet közben az embert rossz kedv keríti hatalmába, de ez csak a külső. A belső megmarad. Mert a beárnyékoló halál, a bűneiknek a terhe eltűnt. Tudja, hogy szenvedés és halál után, vagy vajúdás után feltámadás következik. És ezért tud Jézus így búcsúzni, ahogyan búcsúzik a tanítványoktól. Ezért tud örülni és jubilálásra biztatni halála előtt. Aztán nézzük meg a búcsúzásnak a sorrendiségét. Először Jézus búcsúzik. A tanítványok ezek után tudtak feltenni mindent egy lapra. A tanítványok ezek után tudtak búcsúzni. Ezek után tudtak lemondani mindenről. Ezek után tudtak lemondani még az életükről is. Halált megvető hittel szolgálni. Egy idős orvos, amikor meghalt a felesége, akkor depressziós lett. Boldog házasságban élt, csak a felesége nagyon hirtelen ment el. Nem volt idejük búcsúzni. És amikor elment a lelkészhez, akkor a lelkész megkérdezte tőle, hogy belegondolt abba, hogy mi lett volna, hogyha önhalt volna meg először a felesége előtt. És azt mondja az orvos, hogy még belegondolni is szörnyű. Hiszen akkor az én feleségem teljesen összetört volna, biztos, hogy teljesen tönkrement volna lelkileg, nem bírta volna elviselni. Látja, mondta a lelkész, most Ezt spórolta meg a feleségének azon az áron, hogy nem neki kell önhelyett gyászolnia, hanem fordítva. És így nyert értelmet a férfinek a gyásza, azaz áldozatot hozni valakiért, a másikért. Először kibúcsúzik. Nem mindegy. Isten tudja, hogy mi a helyes sorrend. Először Jézus búcsúzik, és utána mi is tudunk áldozatot vállalni a másikért. Akár egy gyászt elhordozni. Végül úgy búcsúzzunk, hogy ne okozzunk bűntudatot. Ez az, amire felfigyeltem, és nagyon meggondolkoztatott engem Jézusi búcsúzásból. Sokszor akkor is van bennünk bűntudat, amikor nem zsarol meg az illető. Nem mondja azt, hogy miattad idegeskedtem, miattad lettem beteg, te viszel engem a sírba. Sokszor akkor is ott van bennünk a bűntudat, amikor szépen búcsúzunk el, és nincsen semmiféle feszültség. Hiszen ott van bennünk akaratlanul is, hogy de hát nem tettem meg mindent. Hát milyen sokszor mondjuk azt, hogy hát ha ott lettem volna, ha még ezt megtettem volna, vajon mi lett volna, hogyha mégiscsak elviszem a kórházba? Mennyiszer ott van a bűntudat bennünk? Amikor Jézus búcsúzik, akkor nem mondja a tanítványoknak, hogy bezzeg, ha kiáltatok volna mellettem. Nem mondja azt, hogy mi fog történni, hogy ti vagytok annyira nagyra magatokkal, hogy ki a nagyobb? Veszekedtek egymásra, és aztán néhány óra eltelik, és elárultok engem, megtagadtok? Nem. Nem így megy el Jézus. Azt mondja, örülni fogtok. Örömötöket senki el nem veszi. Vajúdáson mentek keresztül, de örömötök lesz. Jubilálni fogtok. Hadd olvassak fel egy búcsúzást. A 9 éves Scott haragudott az anyukájára, mert nem engedte el egy táborozásra. Édesanyja egyértelműen előre figyelmeztette, hogy nem mehet el, ha nem fejezi be a házi feladatát. De az édesanyja nehezen tudta a fiát fegyelmezni. 40 évesen méhnyakrákja volt, amely átterjedt a májára. Nem akarom azt látni, hogy miattam boldogtalan, magyarázta nekem. Olyan kevés időnk van hátra. Annak ellenére, hogy Margie harmóniára törekedett, a házi feladat kontra táborozás vita felforrósodott. Scottból elkeseredett dühében kiszakadt a kiáltás, bárcsak meghalnál. Ez igazán durva kijelentés. Lehet, hogy más visszavágott volna, és pedig valahogy így. Ne aggódj, hamarosan megkapod, amit kívántál. De Margie ránézett a fiára, és csak ennyit felelt. Tudom, hogy ezt nem gondolod komolyan. Tudom, hogy nagyon dühös vagy. 10 hónap elteltével már ágyhoz kötötten hozzáteszi. Jó emlékekkel akarom Scottot elhagyni. Tudom, hogy a halálom megsebzi, sőt, talán be is fejezi a gyerekkorát. Ez már így is elég rossz. De nem akarom bűntudattal terhelve itt hagyni őt. Ezért beszélgettem vele a bűntudatról. Azt mondtam neki, Scotty, emlékszel arra, mikor nagyon dühös voltál rám, és azt mondtad, azt kívánod, bárcsak meghalnék? Nos, amikor már rég nem leszek, újra eszedbe jutnak majd ezek a dolgok, és lehet, hogy rossz érzés tölt majd el. De azt akarom, hogy tudd, hogy minden srác szokott dühös lenni, és olykor azt gondolják, hogy utálják az anyukájukat. Tudom, hogy valójában nem utálsz engem. Tudom, hogy ott mélyen belül nagyon fáj neked. Azt akarom, hogy soha se érezd bűnösnek magad ilyen dolgok miatt. Te csodálatos tapasztalattá tetted nekem azt, hogy anya vagyok. Már csak azért is érdemes volt élni, hogy veled lehessek. Jézus sem olvassa a tanítványok fejére a gyengeségeiket. azt, amit elkövettek. Elkövették. Nem menti őket, de nem is olvassa a fejükre. Tudják a tanítványok jól, hogy kik ők. Érzik, hogy sír Péter. Hogy nem tud megbékélni a helyzetével Júdás. Tudja Jézus, hogy bennük egy új kezdődött el. Tudja, hogy az Isten országa már közöttük van, bennük van. Csak szükségük van még pünkösdre. Szükségük van arra, hogy kiteljesedjék bennük. Isten segítsen minket úgy megbeszélni az ügyeinket, leülni a családtagjainkkal. Tudom, hogy nem így akartad. Tudom, hogy nagyon dühös voltál. De valójában nem akartál megbántani. Tudom jól, hogy szeretsz. Isten segítsen bennünket átélni a vajúdást és a szülést. A saját új születésünket. Ennek nyomán, akkor megbeszéljük családtagjainkkal és Jézussal, megbeszéljük ezeket a dolgokat. Egy új élet indul el bennünk. Megszületünk az Isten családjába. Isten adja, hogy átéljük azt, hogy örömre fordul az életünk. Átéljük a jubilálást. Azt a jubilálást, ami nem smink, hanem amit senki sem vehet el tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mindenható mennyei atyánk, Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te nem sminkelted a tanítványoknak az életét, vagy a miénket sem. Köszönjük neked, hogy te igazán látod, hogy mi van bennünk. Igazán látod, hogy amit mondunk, mennyire igaz. Igazán látod, hogy sokszor, amikor családtagok megbántják egymást, nem rossz szándékból van, de mégis gyengék vagyunk, és mégis megfogan a bűn és eltávolít bennünket. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, a te búcsúzásodból szeretnénk erőt meríteni, hogy mi se gondoljunk rosszat egymásról, hanem a te szereteted fényével lássuk egymást, és így végre elkezdődhessen bennünk egy új élet, amelyért meghaltál, amely miatt búcsúztál. És kérünk téged, hogy ahogyan te búcsúztál, úgy tudjunk mi is naponta elbúcsúzni egymástól szeretetet, örömet, biztatást sugározva egymásra. Amen.